Utolsó etapunkhoz érkeztünk itt az Autórádióban. Itt van velünk telefonon Bunkóczi László, a Szalai Dakar Team tagja. Hello, Laci!
Köszönöm a hallgatókat, szerbusztok!
Szia!
Megint hoztál egy tök jó történetet. Ugye itt általában a versenysportokról beszélünk, a technikai sportokról, illetve az abból hozott tudásról, amit egyébként a közutakon használunk. Most nem a tudásról fogunk beszélgetni, hanem olyan történetekről, amik arról szólnak, hogy ki hol próbálta meg a vetélytársát ellehetetleníteni, vagy nem tudom, hol lopott el ötletet. Ugye ezt két részre bontanám, egyrészt ellopott ötletekről is lesz szó, meg ellopott emberről is lesz
nem
szó.
A hozott tudás, hanem a lopott tudás.
Ez szép volt, ez jó.
Szép, szép, igen. Ügyes. Ugye alapvetően számos alkalommal fordult már elő a technikai sportok világában az, hogy egy csapat megpróbálta lemásolni egy másik csapat technológiáját. Ez főleg a mai világban talán már egyszerűbb, hiszen digitális módon terveznek autókat, a mérnökök professzionális rajzokból dolgoznak. De hát azért a hőskorban ez nem teljesen volt így, hiszen akkor kellett a fizikai darab ahhoz, hogy az ember le tudjon valamit másolni.
Ja.
Én agyaltam ezen a dolgon, és az egyik legmegdöbbentőbb példa, amit valahol láttam erről, talán nem is hallottatok még, hogy 2009-ben a Mitsubishi gyára az eddig bevált Pajero Dakar versenyautóit lecserélte a Racing Lancerre, amivel 3 éven keresztül versenyeztek a világban. És 2016-ban a Silver Rally Moszkvában mindenki legnagyobb döbbenetére 6 darab ilyen kocsi állt a rajtvonalon, amit egy Panda nevű kínai csapat gyártott le. Ezek megszólásig hasonlítottak arra a kocsira. Aztán, amikor ember közel ment és megnézte, akkor látta, hogy a kínaiak nem sokat variáltak, fogták magukat, és egyszerűen egy darab műanyagból kiöntötték a komplett karosszériát a Mitsubishinek. Ami viszont még a Michelin gyár mérnöke is megdöbbentek, hogy egy kínai gyártmányú gumi volt ezen a versenyautón, ami egy az egyben még a mintázatában is megfelelt a legújabb fejlesztésű Michelin guminak. Tehát, hogy egész döbbenet módon egy autót karbonóval lemásoltak. Ugye ez mondjuk azt, hogy mondjuk ez egy viszonylag illegális vállalkozás volt, de nehezen megfogható, hiszen mondhatták azt, hogy ez ő szellemi termékük volt.
És elindultak vele?
Elindultak vele, nem nagyon ért célba egyik se, de részeredményeik jók voltak, és egy jellemző mondani, hogy a kínai pilóták vezették mindegyiket, úgyhogy nyilván azért tapasztalatuk nem volt meg. Ugye a másik ilyen nagyon legendás lopás az 1988-ra vezethető vissza, amikor egy finn pilóta, Ari Vatanen, abszolút esélyesként érkezett a versenyre, ám egy hajnalon a versenyautója az eltűnt. Ez Maliban történt. És hát abszolút, ez egy zárt tábor, tehát körbe van zárva, jellemző módon ezt őrzik, kerítés se van elkerítve, úgyhogy egyszerűen nem tudta senki, hogy hogyan és miért lopták el. Aztán kiderült, hogy végül is helyiek fújták meg a paripánt, nem sokat kértek érte, 25 millió frant kértek, ami jelen értéken 10 millió euró.
Aztán mindenit.
Nem aprózták el.
Nem aprózták el. Megkapták?
Nem. Aztán az autót megtalálták, de sajnos aztán ki kellett, hogy zárják, mert nem tudott időben elrajtolni, és így pályatársa tudta abban az időben megnyerni a versenyt, mert Cancunen nyerte, de még az előző évi 205 T16-tal Vatanenmel egy újabb fejlesztési autóval versenyzett. Tehát a Vatanen egy óriási figura volt, ő később azt hiszem, hogy Phil oktatási miniszter lett, egész magas állami pozíciót, az oktatásiban nem vagyok teljesen biztos, de egy nagyon nagy formátum, nagyon-nagyon okos figuraként lehetett őt megismerni. Ez még csak hagyján, hogy az embernek ellopják a versenyzőjét. Ugye akkor mi a helyzet, amikor egy versenyzőt lopnak el?
Igen.
Még jó, hogy a Vatanen nem ült a kocsiba akkor.
Nem aludt.
Talán nem tudják a kedves hallgatók, meg talán ti sem, hogy loptak el versenyzőt, még pedig nem is akárkit, hiszen Juan Manuel Fangio-t, aki 5-szörös Forma 1 világbajnok volt, Kubában, akkor érdekes mondom, volt Kubában, akkor még a régi kubai rezsim volt hatalmon, 1958-ban vagyunk, és a futam előtt beszállt a liftbe, és mióta becsukódott volna az ajtó, egy fiatalember mellé lépett egy nagyobb kaliberű lőfegyverrel,
wow.
És jelezte vele, hogy akkor ő most akkor tovább kísérj őt.
Wow.
El is vitték őt. gyakorlatilag az volt, azt gondolnánk, hogy válságdíj, de nem. Ekkor Fidel Castro már mozgolódott ott a háttérben, és az egyik beosztottja gondolta azt, hogy egy nagyon, nagyon komoly figyelemfelhívás lett az ő mozgalmuknak akkor, hogyha elviszik már Fanjót, aztán visszaadták. Arról aztán már nincsen még talán pletyka se, hogy hogyan szerezték vissza a versenyzőket a formányos
sértetlenül.
De aztán valahogy igen, valahogy aztán sértetlenül visszakerült hozzájuk. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezek elég jeles és merész vállalkozások voltak lopásügyileg.
Azt még áruld el kérek, hogy ilyen milyen gyakran történik például ma? Mert gondolom, hogy minden versenysportnál a biztonsági előírások azok szintén változtak sok mindennel együtt. Hogy például ez már előfordulhat egy ilyen?
De amiről legutoljára tudok, amilyen előfordult 2017-ben, hajozták be a Dakar motorosokat, a motorokat Lőávban, ami egy zárt hely, egy abszolút biztonsági előírásokkal ellátott. Ennek ellenére elvitték a Hondának a gyári motorját, ami hát nem, az se került sokba, az egy olyan 350-400 euró körül volt annak az ára, soha nem került elő. Ugyanakkor meg az a fura benne, hogy ezeket nem lehet eladni, tehát nem valószínűleg valami gyűjtői megrendelésre lophatták el, mert az egyetlen értelem, ami ezt magyarázza. Egyébként én magam is megértem egy lopást a Dakaron.
Várj, melyik oldalon?
Köszönöm szépen, meg kis figyelmeteket a szopalásra.
2000,
nem tudom, de én úgy emlékszem, hogy 2007-ben a Dakar utolsó előtti szakaszán mi készültünk rajta Balázsral, és a Balázsnak a sisakját kilopták a kocsiból, ami ugye automatikusan disznel, mert elrajta automatikus diszkvalifikációt jelent. Én azt gondolom, hogy itt aznap egy fiatal helyi srác megcsinálta élete szerencséjét. Ugye gyakorlatilag ott egy ilyen sisak árából vállalkozásokat lehet indítani. És amíg a Balázs elfordult, egyszerűen valaki benyúlt a kocsi szekrénybe, és el megfújta a cuccot. Az egyetlen opció volt, hogy elszaladtam a főútra, óriási szerencsémre egy holland szervizkamiont meg tudtam állítani, és a pilótájának volt egy sisakja, ugye csak az volt egy gyenge pontja, hogy nem volt benne hangosítás, és a fiúnak kb. Akkora feje volt, mint egy bírsalmának, úgyhogy egész idő alatt egy ilyen, olyan volt a fejem, rászorult volna valami irgalmatlan nagy feszes fém valami. De hát legalább el tudtunk rajtolni, és nem estünk ki, úgyhogy 210 vagy 220 kilométert mentem egy idegen sisakba. De borzasztó rossz érzés, tehát egész kiszolgáltatott érzés.
Hát persze.
És főleg azért volt kellemetlen, mert a Dakarra nem volt az jellemző, hogy a közönség, tehát a helyiek legalábbis azon a környéken lopjanak, vagy ez nem volt jellemző, Mauritániában, meg a francia nyelvterületen az inkább, ahol a francia nyelvterület volt, inkább volt az jellemző, hogy rettentő módon vigyázni kellett az embernek a holmiaire, de Szenegálban, meg már a Fekete-Afrika részén ez nem volt jellemző, hát megtanultuk a leckét minden esetre.
Na, mi meg nagyon köszönjük ezt a történetet is, remélem jövő hétre is marad, és...
Majd kerítünk valamit.
Jó, ezeken mindig jót derülünk. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy itt voltál ma, ha csak a telefonban
is. Köszönöm nektek lehetőséget.
Köszönöm. Hello, hello. Szervusz, Laci.
Hello.
Bunkóczi Lászlóval beszélgettünk, a Szalai Dakar Team tagjával. Ez volt az Autórádió. Köszi, Bence, hogy itt jártál ma is.
Nagyon köszi, én is.
Jövő héten találkozunk.
Sziasztok.
Ugye?
Természetesen.
Na azért. Köszi. Jó van, itt folytatjuk a szabadesést.